Egy nagyon szép napot kívánok nektek. Szia, Edith. Üdv mindenkinek. Hogy vészeltétek át a hetet? Még mondjuk az elején vagyunk, ugye? Tehát az előzőnek a végét. Nem mindig egyszerű. Ugye? Tényleg milyen így az élményetek? Az élet inkább nehezebb? Vagy inkább könnyebb? Mi az, ami túlteng bennetek? A hála? Hála? Hála, vagy a komolyság? Oké. Okay. Az alázat. Igen, igen. Jó az ifjúnak, hogyha fiatalon igát hordoz, igaz? Pallírozza a jellemet. Ezt szoktam mondani a Zsoltnak, akivel együtt vállalkozunk, hogy... De igen. Nem baj, ez pallírozza a jellemet. Szia, Balázs! Egyébként tényleg ez van, tehát ezt tudtátok, hogy egy csomó minden azért történik velünk az életben, hogy pallírozza a jellemeteket? De kit érdekel ez a modern világban, igaz? Valami instant boldogságot szeretnék, nem pallírozott jellemet. Nem? Tehát, hogy ez nem volt benne a tervben. Kivéve azoknak az embereknek, akik vinni akarják valamire. Akik nem a könnyű, gyors sikerek útján, hanem ahol megdolgozik az ember az eredményeiért. Az olyan emberek, nagyon érdekes, megértik, hogy fejlődniük kell. Megértik, hogy ők úgy, ahogy vannak, nem tökéletesek. Hogy a csomag, tudod, ami én vagyok, és amit végighordozok az életen, nem jó. Tehát, hogy sokszor a problémának nem az elszenvedője, hanem az okozója. Úgyhogy, tudod, hol a baj? Reggel fölkelek, belenézek a tükörbe, és ott látom. Mogorván néz rám. És azok a tapasztalatok, amiken keresztül megyünk az életben, segítenek nekünk. Segítenek előrelépni. Segítenek, és itt ugye pont miben a világnak és nekünk más elképzelésünk van, hogy miben kéne, hogy segítsen. Ugye a világ azt mondja, hogy segít nekem tökéletessé válni. Segít nekem a személyiségfejlődésemben, segít nekem hatékonyabbnak lenni, segít nekem jobb kommunikátornak lenni, segít nekem nagyobb lelki békével élni. Ezekkel nincs önmagában baj. De mindenképpen egy teljesítménynövelést akar elérni a világ. Ugye az események, amiken keresztül megyünk, dörzsölté tesznek minket. Ismeritek azt, hogy a rendőr mitől lett dörzsölt? Hogy? Mert igen. Miért megy a rendőr a fal mellett? Így van a vicc. Hogy dörzsölt legyen, így van. És miért megy megint a fal mellett? Hogy körben röhögjék, így van. Szóval, a világi ember dörzsölt akar lenni. Te is dörzsölt akarsz lenni? Tegye fel a kezét, aki dörzsölt akar lenni. A többiek álszent, igen, képmutatók vagytok, kifelé. Tessék? Úgyhogy igen, lehet, hogy szeretnénk dörzsöltek lenni, de igazából amin keresztül megyünk az életben, az egy ilyen gyengítési folyamat. Nekem alá kell szállnom, és Krisztusnak fel kell emelkednie bennem. Én nekem meg kell adnom magam, kapitulálnom kell. Sokszor az, amin keresztül megyünk, nem dörzsöltebbé, nem tapasztaltabbá, mint egy pragmatikus módon tudod, innentől ezt a hibát soha többet nem követem el, mert már megtanultam, és több hiba se lesz, mert már dörzsölt vagyok, nem? Hanem egy meggyengülésen megyünk át, amin keresztül pont, ahogy mondtátok, alázatot tanulok, megtörtté válok, függetlenből függővé, autonómból kiszolgáltatottá és gyengévé. És amikor gyenge vagyok, akkor nagyon erős vagyok. 2 Korintus 10. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok nagyon, nagyon erős. És sokan azért nem vagyunk nagyon, nagyon erősek, mert még jól bírjuk a megtöretést. Még jól bírjuk. Még elég dörzsöltek vagyunk ahhoz, hogy ne kapaszkodjunk kétségbe esetten Istenbe. Úgyhogy, ha rosszul vagy, és az élet nehéz, tudd meg, jól vagy. Csak rosszul éled meg. Ha jól vagy, és az élet csodás, akkor lehet, hogy már eleget voltál rosszul ahhoz, hogy bízz, és ezért békében és örömben élhess. De az is lehet, hogy a vihar előtti csendet élvezed. Úgyhogy Salamon gyűrűjére az volt írva, hogy ez is elmúlik egyszer. Amikor örülsz az életnek, ahogy éppen körülvesz, amikor a vízszintes kapcsolataidból merítesz, akkor nézz Salamon gyűrűjére, és kapaszkodj az Úrba. Élvezd, ami a kezed ügyében van, de közben kapaszkodj az Úrba. Legyen az, amit ez a világ ad neked ráadás, az igazi életedhez, amelyet Istennel élsz. Jó az így? Azt hiszem, hogy ez jó így. És egy rövid ima után a humanizmusról fogunk beszélni. Eddig is arról beszéltünk. De akkor hivatalosan is fogunk. Ez nem hivatalos rész volt. Többnyire a nem hivatalos rész jobb, mint a hivatalos. Úgyhogy esetleg imádkozhatunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked mindazt, amit adtál nekünk. És a lista nem rövid. Az életünk tele van az ajándékaiddal. Tele van az áldásaiddal. Konkrét, megfogható, látható dolgok és ígéretek, amelyek nem kevésbé konkrétak, megfoghatóak és átélhetőek. Ígéretek, amelyek tartják az életünket. Ígéretek, amelyek a biztonság hálóját szövik alánk. Ígéretek, amelyek átvisznek minket az életen örömmel, békességgel, nagy-nagy nyugalommal. Egy természet feletti életet élhetünk azért, mert vagy, és mert kijelentetted magad nekünk. Szóltál, mi elhittük, és mindaz, ami és aki vagy, értünk, bennünk és rajtunk keresztül valósággá vált. Az életünk ámulatos. Miattad ámulatos. Te vagy ámulatos, Urunk. Hadd lássunk meg ma még többet belőled. Ez az imánk, ez a kérésünk. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké. A múlt órán az öntudatról, az én képről, az önvédelmi mechanizmusokról beszéltünk. Ez jó téma volt. Én nagyon élveztem. Szerintem ez egy jó téma volt. Most a humanizmus a témánk. A humanizmus az ember szabadságát, az emberi méltóságot hirdető világszemlélet, illetve ezen alapuló magatartás. A humanizmus alapgondolata az, hogy az ember egy olyan értelmes lény, aki magában hordozza a képességet a jóra, az igazra. És ez azt jelenti, hogy ha a jóság, az igazság megvan az emberben, önmagában, akkor minek máshová menni érte. És amikor halljuk ezt a szót, hogy humanizmus, akkor nem tudom, hogy kiben milyen érzések ébrednek, de emlékszem még, amikor nem voltam hívő, vagy illetve nem voltam képezve, tanítva ezen a területen, akkor nekem tetszett a humanizmus. Én humanista akartam volna lenni. Hát mi akarsz lenni, humanista vagy nem humanista? Humanista akarok lenni. Persze. Hát mi emberek élünk ezen a világon, nem? Tehát, hogyha ha nem vagyok humanista, akkor mi vagyok, tehenista? Vagy tehát, hogy... És persze a zöldek nagyjából azok, igen, tehát meg a hinduk is. És tehát, hogy oké, tehát ki legyen a központban? Kivel törődjünk, hanem az emberrel, nem? Nem? Humánusnak lenni azt jelenti, hogy az emberrel törődni, nem? Hát nem ezt jelenti? Nem értelmes dolog humanistának lenni? És ez így jól hangzik, nem? Mindeközben a humanizmus egy olyan világkép, egy olyan világszemlélet, amely gyökeresen szembeáll a Bibliával és annak tanításával. Szemben áll Istennel. Szemben áll mindazzal, amire az embernek igazán szüksége van. A humanizmus az embert teszi a központba, ezzel kizökkenti a világot az eredeti rendjéből, és tönkreteszi az embert. A humanizmus egy jól hangzó filozófia mögé rejtett, hát mondjuk így, gyilkosság. Gyilkosság. Nem rövid távú, de közép és hosszú távú gyilkosság. Élj most, és aztán menj a pokolba. Légy független, és haj éhen és szomjan lelkileg. A humanizmus az ateista világ filozófiája. És a nem felszínes, a mély, a tudatos humanisták a legnagyobb és legáldázabb ellenségüknek a keresztényeket és a kereszténységet tartják. Ha megnézed egy humanista weboldalt, a kinyilatkoztatásaival, a fórumaival, azt fogod látni, hogy ők nem aranyosak és el vannak magukban, hanem programmal rendelkeznek, koncepciójuk van, végrehajtási tervük, és a célja a kereszténység elpusztítása. Hisz a humanista világnézetnek a teista világnézet, és azon belül ugye a kizárólagos és kompromisszummentes kereszténység a legnagyobb, sőt, majd, hogy nem az egyetlen igazi ellenség. A humanisták a háborújukat az iskolában vívják. És a fegyvereik az oktatás fegyverei. A tantervek a 6-tól 14 éves gyerekek, aztán a 14-től 18 évesek, aztán a 18-tól 24 évesek a katonák. Illetve inkább úgy mondom, hogy ők az áldozatok. Ők a talaj, amin harcolnak. És a katonáik pedig pedagógusok, tudósok, tanárok. egy háborúban élünk, amit elvekkel és filozófiákkal vívunk az emberért. A humanizmus aranyos dolognak tűnik, de ellentétben áll Isten teljes tanácsával, és az eredménye az a pusztulás, amit megfigyelhetünk a világban. Ugye ahogy Isten, mint végső viszonyítási pont, mint mérce, mint etalon, mint minden dolgok mértéke kikerül a képből, nem marad más, csak az ember, aki önmagához mérve önmagát a semmibe jut, a biztos bizonytalanságba, ahol nincs erkölcs, csak statisztikai etika, nem? Oké, hányan gondoljátok, hogy köpködni szabad? Oké, akkor ebben a teremben nem köpködünk. Mert a többiek, oké, hányan tartózkodnak, ez még segíthet. Egy valaki, a többiek úgy gondolják, hogy nem lehet köpködni. Oké, itt a köpködés tilos. Statisztikai etika, amit a többség helyesnek vél, az a helyes. Amit én helyesnek vélek, az a helyes. Sőt, szituációs etika. Valami az egyik helyzetben helyes, a másikban nem az. Úgy értem, lopni helyes, ha nem derül ki, és helytelen, ha kiderül. Ugye? Tehát, hogyha... Így van, tehát ha én lopok helyes, ha tőlem lopnak, helytelen. Szituációs etika. Azaz gyakorlatilag nincs erkölcs. Jó és rossz, helyes és helytelen egy értelmezhetetlen fogalommá vált. Holott az ember alapvetően egy erkölcsi lény. És az erkölcs megszűnése egy olyan űrt hagy maga után, amit semmi sem tud pótolni. Aztán a másik, ugye, a tudás megszűnik. Ámulatos. Ha Istent kiveszed a képből, mint végtelen viszonyítási pontot, akkor innentől nincs biztos. Nincs bizonyosság, nincs meggyőződés, mert csak emberek véleménye áll szembe egymással, az én véleményem a tiéddel szemben, és nincs köztünk egy bíró, akinek a szava többet jelentene, mint az enyém. Marad megint a pragmatizmus. Te tapasztalt vagy, te dörzsölt vagy, te sokat elértél, rád hallgatunk. És aztán a temetéseden elmondunk egy szép szónoklatot, és azon tűnődünk, hogy az életre adott tanácsod vajon mennyire hosszú távú. Téged sem vitt át a síron. Nézzük a családodat, és ugyanannyi gondod van, mint nekünk, és tűnődünk rajta, hogy vajon megtaláltuk-e az igazságot. És a végén azt mondjuk, hogy nincs is ilyen, hogy igazság. Keserves lemondásban éljük az életünket, humanistaként. Ugye? Humanistaként. Keserves lemondásban. Az életünk legfontosabb kérdéseit eltemetjük. Mert nincs rájuk válasz. Mert megszabadultunk Istentől. Ugye a humanizmus lényege nem az, hogy humánusak akarunk lenni. A humanizmus lényege nem az, hogy jó fejek akarunk lenni, rendesek, törődőek, gondoskodóak, ha bár ez is része, hanem a lényege az, hogy az alapvető filozófiában az embert tesszük a középpontba, az ember minden dolgok mértéke. A legvégső hatalom és tekintély az az ember. Azaz ő a végső viszonyítási pont, és Isten nincs már a képben. Ez a humanizmus lényege. Ebből származtatik az összes többi elve és válasza. De ennek szoros következménye az erkölcs megszűnése, a tudás megszűnése, a tekintély megszűnése. Miért mondanád te meg nekem, hogy én mit csináljak? Azért, mert te vagy az erősebb, de ha edzek egy kicsit, és én vagyok az erősebb, akkor ki mondja meg, hogy ki mit csinál? Hogyha Németország egy picit több fegyvert gyűjt, mint egész Európa, és elindul, akkor utána ki mondja meg, hogy mit csinálunk. Oké? És a tekintély, mint olyan, egy megkérdőjelezett dologgá válik. Nincs egy végső tekintély, akinek a delegált rendje meghatározza a világ rendjét, hanem megint minden viszonyítás kérdéssé válik. Mivel az emberben magában van a megoldás, ezért az embert hagyni kell kibontakozni. Igaz? Nem megregulázni a többiek csökönyös, vagy elkorcsosult, vagy nem is tudom, szubjektív véleményével, hanem szabadságot kell neki adni, hogy kibontakozhasson. Itt van a Waldorf iskola, amelynek az egyik alapelve, hogy nem fegyelmezzük, nem rendszabályozzuk a gyerekeket, hanem hagyjuk őket kifejlődni. Mindössze az önbizalmukat erősítjük. Abból kiindulva, hogy az ember alapvetően jó. De az a kis nyomorult bűnös, aki egyetlen szabályt se tanult, és baromi nagy lett az önbizalma, aztán fogja a pisztolyt és lelövi nagy önbizalommal és magabiztossággal az osztálytársait. Nem tudom, hogy a Waldorf iskolában ilyen történt-e, valószínűleg nem, de mivel az ember alapvetően nem jó, hanem gonosz, és képes minden rosszra, a szabályok nélküli élet, ahol egy teljesen független és önző önbizalom erősödik, a durva agresszióba vezet. Oké. Úgyhogy rendben, itt álljunk meg egy picit, és térjünk vissza a jegyzeteinkhez. Oké, Efézus 4:14. 14, azt hiszem, 14. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykolódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Ez egyik cél, hogy éretté, felnőtté váljunk, akik meg tudják különböztetni a csontot a hústól. Ugye beülünk egy étterembe, és eszünk. Enni jó? Én szeretek enni. Enni jó. Úgyhogy eszünk, nincs nekünk semmi gondunk. De amikor csont kerül a szánkba, mit csinálunk? Hopp! Tányér szélére. Nem rémülek meg, nem... Csont! Csont! Ide soha többet nem jövök. Nem, nincs semmi, csak kiköpöm, és oda teszem a tányér szélére. Nincs nagy felhajtás, tudod? Semmi zűr. A lényeg, hogy ne jeljem le. Jó? Ha esetleg meg tudod rágni olyan pici csont, és megrágod, és nem jelent problémát, akkor le is nyelheted. A lényeg a felismerés. A lényeg az érettség. Hogy mindaz, ami jön feléd, egy szűrőn keresztül kell, hogy tudjon menni. Mit kell csinálnom, hogy én is kapjak? Ahol az emberek csalása, tévútra vezető ravassága, aki kér, mind kap. Fel fogjuk szeletelni 32 egyenlő részre. És senki se fog jól lakni, de mindenki kap annyit, amennyi elég ahhoz, hogy el kelljen menni a kezet mosni. Oké. Jakab 3:15. Hozzáolvasok a 15-öt is. Közkívánatra. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. És most megyünk Jakab 3:15-hez. Efézus 4:14 és közkívánatra 15. És Jakab jön, ami valahol az Új Szövetségben van, zsidókhoz írt levél. Én azt hittem, hogy előtte van, de úgy tűnik, hogy utána. 3:15. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Oké, van egy bölcsesség, ami nem felülről jön, hanem földi, testi, sőt ördögi. Földi, természetes. Egy olyan bölcsesség, amely mindössze a természeti dolgokat veszi figyelembe. Nagy gáz ez. Önmagában ez, hogy a természeti dolgokat figyelembe vesszük, nem nagy gáz. De olyan szinten gáz, hogy a nagy képet nem látod. Amikor ránézel egy helyzetre, tudod, látod a kismacit, és azt mondod, te mit ugrálsz, te kismaci? Ebben van egyfajta bölcsesség, mert jóval nagyobb vagy a kismacinál, igaz? De én inkább a nagy képet látnám, és a nagy képben az van, hogy a kismaci mögött ott áll a nagymaci, aki viszont jóval nagyobb nálam. És ezért nem packázok a kismacival. Nagyon egyszerű. Tehát a földi bölcsesség a képnek csak egy részét nézi. És ezért veszélyes. Veszélyes. Ez volt az, amit az előbb mondtam. Hé, hát nem az ember kéne, hogy a központban legyen? Hát az attól függ, hogy mekkora a kép. És testi, ami a régi bűnös természetünkről szól, arról, hogy nekünk van egy hajlamunk. A régi bűnös természetnek van egy hajlama. Alapvetően önző. Önző. És a bölcsessége önző. És ördögi. Az ördög nem buta. Az ördög nagyon okos. Nem tudom, hanyas IQ-ja lehet, tudom, 300-as talán, vagy mit tudom én. Egy olyan személy, aki Isten helyére pályázott. Van bölcsessége. De a bölcsességének van egy célja. Embergyilkos a kezdetektől fogva. A célja elválasztani az embert Istentől. Úgyhogy az ő bölcsessége nagyon is nézhet ki úgy, mint a humanizmus. Sőt. Oké, Róma 1:22. Magatokat bölcsnek valván, balgatakokká lettetek. Oké. Menjünk tovább a humanizmussal. Az egyik jellemzője a humanizmus elemei, építőkövei, ugye az elsőt mondtam, az ember minden dolgok mértéke, önmagában jó, eredendően jó, vagy legalábbis képes a jóra, ami lehetővé teszi, hogy az ember külső beavatkozás nélkül eléri a célját. Isten bennünk van. Én vagyok az. Tökéletesednem kell, és egy ponton kész vagyok. Ha másnak is van telefonja bekapcsolva, kérlek, állítsátok olyan halkra, milyen halkra csak lehet. A második eleme az a pszichológia. A gondolat lényege az, hogy tanuljuk a tehát egyrészt a pszichológia, mint tudomány rendkívül föl van emelve. Ugye? A nyugati világban mindenki pszichológushoz jár, pszichoanalitikushoz. Ugye önmagam megbütykölése. Ki ért hozzá? A pszichológus. És tanítják a pszichológiát. Az egyetemi hallgatók 85%-a tanul pszichológiát. Ami azt az érzetet ébreszti bennünk, hogy tudni véljük, hogy mi a probléma, és hogy mire van szüksége a másiknak. Tudni véljük, hogy mi a gond velem, veled, és tudni vélem azt is, hogy mi a megoldás. Én meg tudom oldani. Gyakorlatilag átvesszük Isten helyét. Én vagyok az, aki tudom, hogy mi van az emberrel, és én is vagyok az, aki meg tudom oldani. Jó, a más következő nagy eleme az a, ahogy már említettem, az oktatás. Vagy menjünk előrébb egyel, a szociális ellátás. Ugye? A gondoskodó szerepét Isten helyett az állam veszi át. Az állam a gondoskodó. Nyugdíjrendszer van. Szociális intézmények vannak. Az éhezőkről, a hajléktalanokról gondoskodunk. Az állam a törődő, gondoskodó atyánk. Ezen az alapon beleszól az életünkbe. Az állam hatása az oktatásban mutatkozik meg, talán leginkább állami tanterv, amit kötelező tanítani, azaz most már nem én döntöm el, hogy mit tanítok a fiamnak és a lányomnak, hanem az állam dönti el, hogy mit tanul a fiam és a lányom. Miközben Isten azt mondta nekem, hogy ez az én felelősségem. Az atyák tanítják a fiukat. És nem az állam. Nézd meg a Bibliában. Hány helyen találsz olyat, hogy tudod, egy nemzet, egy csoportja tanította a több, tudod, hol látsz ilyet? Nincs ott ez a kép. Nincs ott ez a kép. Jó, és igazából az állami gondoskodás, az állami befolyás és manipuláció fenntartásának és növelésének az álcája, illetve sokan inkább eszköze. Hát a gondoskodásban benne van ez is, ugye? Tehát, igen. Jó, nyilván az oktatás másik nagy szerepe az, hogyha egy gyereket megtanítunk gyerekkorban egy világnézetre, attól egész életében csak nagyon nehezen fog eltérni. Ugye? Ki vagyunk képezve arra, hogy hogyan kell gondolkoznunk, mit kell hinnünk, és tudod, a humanisták felháborodva mondják azt, hogy a keresztények, azok prédikálnak, azok megmondják neked, azok agymosáson visznek keresztül, tudod? És te mit csinálsz, öregem? Hát 6 éves korában elveszed a gyerekemet, és 20 éven keresztül, vagy nem tudom hány éven keresztül nyomod az agyába azt, amit te helyesnek tartasz. Hány év? 10? Mindegy. Adjuk össze. Attól függ, hány diplomát akarsz. Oké, tehát, hogy az intézményesített agymosás, az államosított kontroll a szabadság zászlaja alatt. Kicsit ez most ilyen drámaian hangzott, igaz? De ez jó, jó volt, ugye? Mindegy, tehát, hogy... Tessék? Igen. Jó, ez nem olyan nagy dolog egyébként, tehát, hogy nekünk keresztényeknek, hát tudod, csak tudnunk kell. Viszont jó, ha tudod, ha látod, tudod, hogy mi micsoda. Odahajolsz, megszagolod. Büdös. Ez. Ezt már nem is kell megkóstolnom. Ez jobb, ha nem is kerül föl a tányérra. Tehát, hogy nem, ne a szélére. Egyáltalán ne kerüljön föl. Oké. Tehát kell, hogy legyen egy felismerésed. 1 János 4:1. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis proféta jött ki a világba. Jó, tehát mit jelent az, hogy próbáljátok meg a szellemeket? Tehát ez egyfelől nyilván szól arról, hogy igenis létezik démoni befolyás, és vannak vallások, amik mögött démoni hatalom áll. Próbáljátok meg a szellemeket, mert nem minden szellem van Istentől. De a másik, amit ez jelent, az az, hogy amit Jézus a hegyi beszédben tett, ugye? Ő elprédikálta a törvény szellemét. Ugye a törvény betűje azt mondja, hogy ne ölj. A törvény szelleme, a magja, a lényege, amiért azt mondta, hogy ne ölj, az az, hogy amit a szívedben teszel, azt már meg is tetted. Ha a szívedben gyűlölsz, az olyan, mintha megölted volna. Ez a törvény szelleme. Próbáljátok meg a szellemét valaminek. Jön valaki, és azt mondja, hogy mentsük meg a bálnákat. Oké? Ez, hát de ez egy kedves dolog, ez egy aranyos dolog, de próbáld meg a szellemét. Mi van mögötte? Mi az üzenet? Kik ezek az emberek? Miért csinálják, amit csinálnak? Mit vallanak? Mit akarnak elérni? Mifelé tartanak? És a zöldek teljesen gázok, tehát úgy értem, a humanista kategóriának a szélső, miközben én is szeretem a bálnákat, semmi baj nincs a bálnákkal. Az igaz ember jobban bánik a marhájával, mint az istentelen ember a testvérével. De sajnos az igazság, hogy ez a világ el fog pusztulni. Úgy értem, lehetünk zöldek, amennyire akarunk, pusztulásra van ítélve. És amit nem teszünk tönkre mi, ami nem megy tönkre a nagy nyomorúság alatt, azt az utolsó ítéletkor Isten fogja megsemmisíteni. Ez a világ halálra van ítélve. Úgyhogy, mert sáfársággal vagyok megbízva, gazdálkodom azzal, amit Isten rám bízott, vigyázok rá és törődök vele, de az életem célja nem az, hogy megmentsem ezt a világot, mert nem ebben a világban van az életem célja, hanem a túloldalon. Nem tudom, érted-e? A zöldek szelleme az, hogy itt van a mi sátrunk, itt is maradunk, ez az, amennyi nekünk van, erre kell vigyáznunk, ha ezt elszúrjuk, vége. És a válasz az, hogy amúgy is vége, ha nem találod meg Krisztust. Ne a bálnákat mentsd meg, hanem a testvéredet és magadat a pokoltól. És ha utána már nincs jobb dolgod, mindenkit megmentettél, mentsd meg a bálnákat is. De megjegyzem, addig elég sok melód lesz még. Én szeretem a bálnákat, tehát félre ne, de ez azt mondja, hogy valami, ami itt van, az oda fölkerül, és valami, ami ott fönt volt, az eltűnt. Oké? Ez gonosz. Próbáld meg a szellemet, mert nem minden szellem van Istentől. Nem minden, ami jól néz ki, nem minden, ami a kisképet nézve igaz és helyes, képvisel valamit, ami ténylegesen igaz és helyes. Jó? Ups! Egy kis csont, pici hegyes, jaj, milyen jó, hogy nem nyeltem le. Tehát ányér szélre, nincs semmi probléma. Nincs pánik. Oké, a humanista tanokat nézzük meg. Az első az ateizmus. 53. Zsoltár 2. Ezt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, és utálatos hamisságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Következő az evolúció, nyilván, ha nincs Isten, akkor valahogy meg kell magyarázni, ugye? Minden nyomorult kölyök ezt kérdezi, hogy honnan lett, miért, ne kérdezgess ilyeneket. De már annyit kérdezgetik, valamit mondani kell. Csak lett, azt kész. Maradj csöndben. Ez lenne a jó, nem? Csak hát a nyomorultak minél kisebbek, annál többet kérdeznek. Azt meg kellett mondani nekik a majomtól. Jó, a következő az erkölcstelenség. Erről beszéltünk, ugye? Róma 1.29. Nincs erkölcsi mérce. Oké. A következő tan az önközpontúság, az autonóm ember. Fogunk még erről beszélni. Példabeszédek 28-26. Aki magában bízik, bolond az, aki pedig jár, bölcsen megszabadul. Jó, és az utolsó tan az egységes világrendszer. Jelenések 17-13, Dániel 7-20. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy minden szívet szorongató, humanista kiáltvány, tudod, reklámfilm, póster, hangulat, az arról szól, hogy egy emberiség, egy világ, mind egyek vagyunk, összetartozunk. Ez is szép, hát mi is ezt mondjuk, nem? Isten népe vagyunk, és Isten alatt egységben a gyülekezet a világ történelem során élt hívők összessége egységben csodás, de az egy istentelen egység. Az egység, amit Káin, amit Bábel keresett. Építsünk magunknak várost, építsünk tornyot, amelyen elérjük a mennyet Isten nélkül. Most a végidők tana nem része az óránknak, de a humanizmus abszolút démoni tanítás tökéletesen kiszolgálja az ördög történelmi céljait. Tökéletesen, úgy értem, ő találta ki, ő vitte tökélyre, és ő használja zseniálisan, és az ő célja az egységes világrend létrejötte, mert egy ilyen világnak tud ő a teljhatalmú ura lenni. Ugye ő nem mindenható, neki szüksége van egy többszintű vezetési rendszerre, ahol egy központosított hatalom kézben tarthatja az emberiséget, ahhoz, hogy uralkodhasson. Úgyhogy megyünk az egység felé. Jó, a humanizmust kiválóan jellemzi Róma 1.23-tól 32-ig. Tessék ezt elolvasni, házi feladat. Róma 1.23-tól 32-ig. Gyakorlatilag Róma 1 vége. A tökéletes leírása a modern embernek. Jó, lássunk egy másik definíciót a humanizmusról. Jó, az ember a világegyetem központjának jelenti ki magát, és ez támadás Isten azon joga ellen, hogy uralkodjon a saját teremtményei fölött, így az ember válik saját istenévé. A humanizmus tagadja a természet fölötti létezését, így az ember maga válik törvényé. és bármit megtehet. Oké, az ember nem tud Isten nélkül élni, a humanista sem. Ott van az örökké valóság a szívünkben, úgyhogy helyettesítőt kell találni. Ha az igazi Istentől megszabadultunk, akkor kell valami pót. És én azt gondolom, hogy a humanizmusnak a legvonzóbb kép az az, hogy én vagyok Isten. Azt gondolom, egy humanistának a New Age egy elfogadható elképzelés. A New Age tanítás egy olyan fajta vallás, amely sok színben és sokféleképpen azt magyarázza el, hogy valójában az ember maga Isten. Csak még fejlődnie kell egy kicsit. Csak le kell vetnie a korlátait, csak ki kell teljesednie, ki kell bontakoznia, és istenségében teljessé válik. Ez nekem is tetszett, még emlékszem rá. Gondoltam rá, hosszú út lesz, de ez úgy tetszik, ugye? A régi bűnös természetnek pláne. Ő amióta csak tudja magát, ezt mondja nekem. Oké, tehát a lényeg az az, hogy ha az ember hátat fordít Istennek, azonnal Istent akar csinálni magának. És 2 Mózes 32.1 beszél erről, amikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállni, egybegyűlt a nép Áron ellen, és mondá néki, kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járnak, mert nem tudjuk, mi lőn dolga annak a férfiúnak, Mózesnek, aki minket Egyiptom földjéről kihozott. Most a legnagyobb probléma az az, hogy amikor mi magunk vagyunk Isten, akkor mi magunk vagyunk a bírák, a törvénykezők, és ez összerakva azzal, hogy véges, tévedhető, korlátolt lények vagyunk, egy elég csúnya világot eredményez. Ugye én vagyok a törvényhozó, én vagyok a bíró, én vagyok az ítélő. Törvénykezem önmagam fölött, törvénykezem fölötted, ítélem magamat, ítélek téged. Az ember azt gondolná, hogy ez egy szabad és csodás világ, ahol az ember maga szabja a törvényeit. A baj csak az, hogy a törvény mindig megöl. Az egyetlen dolog, ami egy véges lényt megszabadíthat. Az egyetlen dolog, ahol egy véges lény élhet, az a kegyelem. Ezt értitek? Gondolkoztatok már ezen valaha? A tökéletlen számára az egyetlen hely a szabadságra, az a kegyelem. A törvénynek semmilyen formája nem hoz szabadságot az embernek. Csak kárhoztatást, csak rabságot, csak ítéletet. Hányan értitek ezt? 20%, nem rossz, nem rossz. 30. Nem olyan egyszerű gondolat ez. Oké, amikor én még kicsi voltam, tojtam én a törvényekre. Én csináltam magamnak a törvényeket, meg a szüleim, de azt most ne részletezzük. És azt mondtam, hogy minden reggel korán fölkelek, mert akkor hosszabb a napom. És ebből csináltam egy törvényt. Aztán nem tudtam egy ponton fölkelni korán, és elítéltem magamat, mert nem tudtam megfelelni a saját törvényemnek. Bármilyen törvényt szabok magamnak, nem tudok megfelelni neki. Ugye ez a lényege a régi bűnös természetünknek. Úgyhogy mit tudok csinálni? Állandóan megváltoztatom a törvényemet. Ami törvénytelenséghez, teljes rendezetlenséghez vezet, ami szabadságnak tűnhet, de mindeközben tisztában vagyok vele, hogy egy véges lény vagyok, aki nem vagyok végtelenül szabad. Tehát csak amikor a biciklivel nekimentem a fának, akkor rájöttem, hogy vannak korlátaim. Tehát anyukám törölgette a vérző homlokomat, és értettem, hogy nem tudok akármit megtenni. Szükségem van rendre, szabályokra, törvényekre, amelyek szerint élhetek, de egyiket se tudom betartani, még akkor sem, ha én szabom őket. Nem egyszerű Istennek lenni, miközben nem vagyok. Napóleonnal is így van, csak őket bezárják, tudod. Oké. Tehát az ember autonóm lett. Autonomos, ez a szó öntörvényt jelent. Autó önmaga, nomosz törvény. Ez a humanizmus. Önmaga törvényhozója. Autonomus. De Isten nem akarja, hogy a saját törvényeink alapján éljünk. Ő adott nekünk törvényt, ő be is tölti ezt a törvényt, és aztán ő egy élő kapcsolatban ad nekünk szabadságot. És az igazi törvény, ami szerint élnünk kell, az a szeretet. Róma 13:10. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot, annak okáira törvénynek betöltése a szeretet. És tudjuk azt, hogy az összes szabály arról beszél, hogy szeress. De szeretni képtelenek vagyunk, úgyhogy Isten kell, hogy szeressen minket, és az a szeretet, ami ilyen módon átitat minket, egy ponton túl is árad, és Isten szeretete szeret rajtunk keresztül. Az ember egyetlen egy módon lehet tökéletes egy kapcsolatban Istennel, ahol elfogadja a felé áramló szeretetet. Tudod, miben kell nagyon jóvá válnod? Nem dörzsölté, hanem ebben kell nagyon jóvá válnod. Hogyan hagyhatnád magad jobban szeretni? Oké, ez a feladatod. Tűnöttél rajta, hogy mit kell csinálnod az életben? Légy szeretett. Annak kell lenned, akit folyamatosan, szüntelenül, végtelenül, kimeríthetetlenül szeretnek. Ez a feladatod. Na most erre azt mondod, hát ez tök jó, de hát butáskod, senki nem szeret így. Ez a bölcsesség földi, testi és ördögi. Isten így szeret. Na jó, de nem jön ide, nem ölelget meg. Téged megölelgetett már? Nem. De mit szólsz a hithez? A hit, amelyet te előlegezel meg, és amelyet, ha megelőlegeztél, megtapasztalod azt, amiben hittél. Ha az, amiben hittél, valóság volt. Úgyhogy nézed a Bibliát, és látod Isten szeretetét. Tudod, hogy valóság. Isten ott lóg a Golgotai kereszten, haldoklik érted. Mi a szözt csinál ott? Kérdezed magadtól. Unatkozik. Nem volt jobb dolga. És aztán olvasod a Bibliát jobban, és rájössz, hogy téged ment meg éppen. Helyetted hal meg. Érted hal meg. Átment mindazon, amin miattad. Érted, hogy lehessen egy kapcsolatod vele, mert szeret. És amit tenned kell, az agyadban, itt fönt, újra meg újra átgondolni ezt. Újra meg újra elővenni ezt, és a viszonyítási rendszered részévé tenni. Jönnek feléd a hétköznapok, és te földien, testien, és sokszor ördögien nézel rá. Mintha csak a kis kép létezne. Keverd bele a nagyot, minden pillanatodba, minden napodba add hozzá a golgotai szeretetet. Minden pillanatodba, minden helyzetedbe, a legnagyobb válságba, a betegségedbe, a problémádba, az örömödbe, keverd bele a golgotai keresztet. Lásd, hogy bármi történik veled, ott van mögötte egy szerető Isten. És légy vele őszinte. Uram, tudom, hogy szeretsz. Látlak. Jó, hagyjuk ezt a mostani helyzetet. Most nagy bajban vagyok. De most hogy nagy bajban vagyok, tudom, hogy szeretsz. Hagyjuk most ezt a helyzetet. Én most nagy bajban vagyok, de ezt hagyjuk. Menjünk a Golgotához. Ott vagyok az esőben, ott állok a kereszt alatt, fölemelem a tekintetem, és elborzadok, ahogy látom a cafatokat, amik lógnak rólad, a húsod, a bőröd, egy félholt ember, Isten, egyetlen egy okból miattam, hogy aztán megölelhessen örökre, hogy nekem adhasson mindent, hogy szerethessen gyengéden, örökkön örökké. Egy katonai világban élünk, ahol egyelőre el van halasztva az élmény, de a valósága most megvan. Katonai döntéseket hozunk. Krisztus meghalt értünk, nem elment Hawaii-ra nyaralni értünk, hanem meghalt értünk. Te keresztül mész nehézségeken ebben a világban önmagadért, másokért, Isten dicsőségére. Egy katonai világban élünk. De mindeközben, mindennek ellenére az a szeretet, ami nélkülözhetetlen az embernek, ami után annyira kiált, ami az életünk lényege, nagyon-nagyon valós, és pont ezekben a nehézségekben nagyon-nagyon valósan megtapasztalható. Keverd bele a Golgotai keresztet az életed minden pillanatába. Ha nem teszed, akkor egy üres vallásod van. Itt a Biblia szól egyházban. Aminek a formája szép és tetszetős, de amely nélkülözi Isten erejét. Ha nincs neked Isten és vele minden, akkor semmid nincs. Semmid. De megvan. Úgy értem, megvan. Csak vedd számításba. Csak fürödj meg benne. Csak adj hálát érte. A hálaadás az a hozzáállás, amely az elfogadás legteljesebb formája. Ezt tudtad? Tudtad? Nem tudsz hálát adni valamiért, amit nem fogadsz el. Igaz? Köszönöm a palacsintát. Ezt nem mondhatom akkor, ha nem fogadtam el a palacsintát. Azt cinizmusnak hívják. Jó? Tehát amikor azt mondom, hogy köszönöm, hogy szeretsz, Uram, akkor a lelkem, mint tudod, mint amikor legyűrik. Tényleg szeretnek, tudod? Senki nem szeret. Köszönöm, hogy szeretsz. És nem szeretek, de szeretnek. És a lelkednek meg kell törnie. Igen, senki nem szeret. Igazad van. Senki nem szeret. Úgy értem, álmodozol arról, hogy valaki majd szeretni fog. Nem fog. Nem fog. Soha nem fog úgy szeretni, ahogy vágysz rá. Mert amire vágysz, az Isten szeretete. De az most, teljes valóságban, teljes mélységben a tiéd. Érted? Most. Vedd számításba, évele. Mert hogyan történik meg az, hogy miközben Krisztus meghalt érted, szeretetlenül éled az életedet? Hogyan történik? Mondd el nekem. Hogy történik meg? És ha büszke vagy, azt mondod, hogy Isten nem szeret. Vagy szeret, de nem vette magának a fáradtságot, hogy ezt ki is mutassa. Tudod? Nem ölel meg, nem bugyúskat, nem csinál semmit, nem érzem. Ha nem vagy büszke, akkor azt mondod, hogy hát nem tudom, csak egyszerűen nem történik meg velem. Oké. Hogy történik meg? Úgyhogy hiszed. Valóság, amit számba veszel napról napra. Harcolsz önmagaddal, aki az ellenkezőjét mondja. És 2 Korintus 1-ben Isten arról beszél, hogy létezik egy vigasztalás, amely elegendő minden nyomorúság elhordozására. Oké. Létezik egy vigasztalás, ami nem, jaj, szegény Péterke, nem üres beszéd, hanem egy valódi hatalom, ami elegendő minden nyomorúság elhordozására. Ez Isten szeretete. Nem kell, hogy történjen az életedben semmi. Csak ezt a vigasztalást kell, hogy megkapd, és mindened megvan. Úgyhogy a büszke ember azt mondja, hogy azért nem vagyok szeretve, mert igazából Isten nem is szeret. A mi kis vallásunkban ezt kell mondani, hogy szeret, de nem szeret. Alázd meg magad. Önmagadat rabolod meg. A felszínes ember meg csak egész egyszerűen nem keveri bele. Ő szeret engem Isten, persze. Csak most annyi dolgom van, nem tudok ezzel foglalkozni. És telnek a szürke hétköznapok, ahol csak te vagy, a dolgaid, a körülményeid, a problémáid, csend, hó és halál. Kevert bele Istent. Aktívan vedd elő, és mondd azt, hogy ez az a nap, ahol Isten velem van úgy, ahogy soha nem lesz jobban velem. Oké. Sajnos ez a telefon le fog merülni. Lemerül a telcsi. Oké, hogy állunk a szünettel? Mennyi időnk van a szünetig? Most van a szünet? Még 20 perc van a szünetig? 20 perc! Az ámulatos! Akkor még a következő részt is átvesszük. Összehasonlítjuk a humanista és a bibliai gondolkodást. Jó? Három kategóriában. Négyben. És az egyik nagyon izgalmas lesz. A többi az nem. Ezt lehet, hogy csak ugorjuk. Értem, már beszéltem róla. Jól lássuk, tekintély kérdése. A humanizmus azt mondja, hogy nincs tekintély az ember fölött, az ember a maga ura. A törvényt az ember alkotja, felelősséggel is csak saját magának tartozik, illetve a környezete felé. Ezt mondja a humanizmus. Jó, az a kereszténység mit mond? Hát, hogy az embert Isten teremtette. A személyes Isten ura az embernek, akit teremtett. Ő adja neki a törvényt, és a teremtés, a valóság fenntartása és a végtelen tekintélyének az alapján az ember elszámoltatható Isten előtt. Jó, és az Isten tekintélyét elfogadó ember gyönyörködik Isten törvényében, mert ez a törvény valójában az őt szerető rendnek a kijelentése. Zsoltárok 119.35 és Máté 24.45-46. Oké, a következő az erkölcs. Beszéltem már róla. Az ember az erkölcs forrása a humanizmusban. Nincs abszolút jó vagy abszolút rossz. Hogy mi erkölcsös és mi nem az, az a társadalomtól, kultúrától és a többségi döntéstől szól. Illetve a legmodernebb dolog a szituációtól. Szituációs etika. Jó? A kereszténység szerint az erkölcs Isten abszolút erkölcsi ítéletén és ennek a kijelentésén alapul. Isten a végtelen tudásában és bölcsességében végtelen pontossággal tudja, mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen. Ez az erkölcsi mércénk. Ha ez nincs, nincs mihez tartani magunk. Ha van, akkor tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Oké. És itt jön a legizgisebb. Ez nagyon jó. Az emberkép. Az emberkép. Oké. A humanizmus emberképe. Oké. Az ember aktív és autonóm, Istentől független lény, aki eleve jó, erkölcsi értelemben is. akiben minden lehetőség megvan, és így nem szorul Isten segítségére. És az ember eleve jó voltát később kicsit finomították arra, hogy semleges, az ember legalábbis semlegesen születik, és képes a jóra. Jó, egyébként Rousseau-tól származik a gondolat, hogy az ember eleve jó. Ez aranyos, mert a nagy francia forradalomban láttuk, hogy az ember mennyire jó. A Biblia szerint az ember csak úgy képes eredeti rendeltetésének megfelelően harmóniában élni a teremtőjével, a természettel és saját magával, ha Istennel szoros függőségben él. Ez a lényeg. Ugye? Pont a humanizmus pont ettől fosztja meg az embert. Az ember nem képes Istennel, magával, a többi emberrel és a természettel harmóniában élni, csak ha szoros függőségben él Istennel. És abban a pillanatban, ahogy az erkölcsi ítéletet a saját kezébe veszi, és függetleníti magát Istentől, meghal. Azaz megszűnik annak lenni, amire rendeltetett. Mire lett az ember rendelve? Tudjátok? Te mi kéne, hogy legyél? Igen, az jó. Közösségben, igen. De mi kéne, hogy legyél? Tehát mi a végeredmény? Isten szeretetének a tárgya. Igen, ezek jók. Olyan, mint Isten. Isten képe kéne, hogy legyél. Csodás, hogy amit a humanizmus tanít, hogy tudod, Isten, te vagy, az a kereszténységben megvalósul. Nem te vagy Isten, de annyira közel kerülsz hozzá, amennyire csak lehet a kereszténységben. Ugye? Olyanná leszel, mint ő. Ez a célja Istennek. Önmaga képére formáljon. Krisztust kiformálja benned. Sőt, ugye a Jézus főpapi imádságában úgy beszél rólunk, a gyülekezetről, mint akik a Szent Háromságon belül vannak. Ámulatos. Efézusiakhoz írt levél arról beszél, hogy minden Krisztus lába alatt van, mi pedig Krisztusban vagyunk. Úgyhogy mi vagyunk az ő teste, ő a mi fejünk, az ő feje az Atya, és a Szellem mindent átfog. Ez ennyi, pont. Az ember, mint az isteni család tagja. Ámulatos. Amiért harc, nem amiért, ezerszer több annál, amiért a humanista ember harcol, az már a miénk. Az Istennel való kapcsolatban. Jó, a nevelés kérdése, ez az utolsó. A humanista pedagógia szerint a nevelés lényege a korlátok megszüntetése, főleg a tekintélyelvűség kiiktatása. A kibontakozást elősegítő környezeti feltételek megteremtése, azaz az önbizalom növelés. És a fejlődés, az ember kibontakozása csak önbizalom kérdése. Valósítsd meg önmagadat. Éld át, hogy bármit megtehetsz, vesd le a korlátokat, és valósítsd meg önmagadat. Jó, és a Biblia szerint az embernek pedig szívműtétre van szüksége, és a nevelésnek a szerepe az, hogy előkészítse az embert arra, hogy Isten munkálkodhasson benne. És a korlátok pedig azért kellenek, hogy egészségedre, hogy létrejöjjön a lelkünkben egy minta, ami majd találkozik Istennel, illetve azért, hogy szabadok lehessünk. Ezt a sztorit mindenki ismeri, a kisgyerekeket kiengedtek egy nagy mezőre, egy korlátok nélküli területre, mind ott maradt szépen egy kupacban, aztán kiengedték őket egy nagy, de körülzárt területre, és az egész területet bejátszották. Ahhoz, hogy egy véges lény szabad lehessen, ismernie kell a korlátait, mert a korlátain belül bátran, szabadon mozoghat, a korlátait pedig nem lépi át. Ugye? Ez olyan, mint a sziklamászó. Tudnom kell, hogy melyik kiszögelést tart meg. Ha nem tudom, akkor vagy nem merek továbbmászni, vagy félelemmel kockáztatva továbbmászok, de lehet, hogy lezuhanok. Igaz? Mert van, amire nem vagyok képes. Aki nem tudja, hogy hol van a határ, hogy mire képes és mire nem, az vagy félelemben fog élni, vagy vakmerőségben. De semmiképpen sem nyugodt, önfeledt szabadságban. Értitek? Ez nagyon fontos. Gondoltatok már erre? Oké. Okay. Mennyi időm van még? Mennyi időm van még a szünetig? Nyomjuk még? Hány perc? 10 perc! Szavazzunk! Mikor legyen szünet? Most? Nem, befejezem ezt. Már csak egy oldal van, és utána tovább megyünk. Mi? Persze, humanizmus, ez így van. Az van, amit ti akartok, fiúk. Mit tanítsak? Hogy? Igen. Nem, azt tanítom, ami a legnépszerűbb. Tehát írjátok össze, hogy miről szeretnétek, hogy szóljon a következő óra, és arról fog szólni. Csak Pásztor Kennynek nem mondjátok, igen. Oké. Ez tök értelmetlen, ami ide van írva. Oké, szuper. Ez értelmes. Jó. Oké, egy gondolat még a pszichológiáról. Ugye, hogy a humanizmus önmagának az istene. És ugye mi tudjuk azt, hogy az egyetlen, aki képes a szívünket, a lelkünket átformálni, az Isten maga. És ő sem a törvénnyel, hanem a szeretetével és a kegyelmével. Ami nem nélkülözi az igazságot, az igazság megelégítetet, mi egyetértünk az igazsággal, mi szeretjük a törvényt, de formálni, nevelni, a kegyelem nevel minket, és a szeretet. Úgyhogy az ember azt gondolja, hogy ezt ő is képes megcsinálni. És valójában, amit a pszichológia tesz, az semmi más, mint a felszínre hozza a bűnt, tehát definiálja, hogy bűnös vagy, és utána azt mondja, hogy nem baj. Tehát, hogy ez a legjobb, amit tenni tud. Tehát oké, te egy állat vagy, az analízis kimutatta, meg akarod ölni az anyósodat, és igen, és ezt tudod, ezt csak fel kell dolgozni, ezt az érzést, ez rendben van, ennyit tud mondani. Oké, tehát, hogy nyilvánvalóan bűnös vagy, nyilvánvalóan gáz, és nincs feloldás. Oké, tehát nincs, előásom a trutyit, és aztán betuszmákolom a szőnyeg alá. Azzal, hogy a pszichológus igazából feloldoz téged, ugye? Ő válik Istenné, ő mondja azt, hogy megbocsájtattak a bűneid. Csak a gáz az, hogy ő nem Isten. Ugye, amikor ezt Jézus mondta, neki meg volt az alapja rá. És a pszichológusnak nincsen. Egyébként sokan ezért lesznek öngyilkosok is akadnak ki, mert nem tudnak mit kezdeni azzal a rengeteg teherrel, amit levettek valaki másról, és magukra aggatták. Hihetetlen teher. Nem tudom, hányan dolgoztatok tanácsadóként, világi emberként még. világi emberként. Nekem volt benne szerencsém, gyilkos és halálos dolog. Ezt teszed. Valójában feloldozod az embereket az alól, ami arról nem tudod feloldozni. Megpróbálod megoldani a problémáját, amely megoldhatatlan. Ugye te meg fogsz halni. Az életed el van cseszve, bocsánat, és senki nem tud rajtad segíteni. De majd csak lesz valahogy. Majd csak lesz valahogy. És ez persze sokkal szebben van becsomagolva, és sokkal többet fizetnek érte, de a lényege az ez. És a pszichológia, az emberi bölcsesség valójában csak három dolgot tesz az emberrel. Az első meggyengíti a hitünket Istenben, mert van egy reményünk, amely független Istentől. Hát, ha a pszichiáterem, hol, tehát jobb, így, hogy ezt az analízist csináljuk, jobb, tehát jobban érzem magam. Ez, mintha így, mint ahogy kibeszéltem magam, így megkönnyebbültem, és van, és nincs akkora szükségem Istenre. Egyébként tényleg segít átmenetileg, tehát, hogy aztán igen, gyógyszert is szedhetek. Jó, a következő, hogy felfúvalkodottá és büszkévé tesz. Ugye? Tudom én, mi az ábra. Ki vagyok, ki elemeztem, már majdnem clean vagyok, tudod? Auditáltam 28-szor, még csak a fél házam ment rá. Másik feléből végigcsinálom, és tudok mindent magamról. Kiiktattam a hibáimat, és tökéletes, a tökéletesség felé haladok. Ahogy a Péter mondaná, olyan lettem, mint egy gép, de jól működök. És büszke és felfogalkodott lettem. És az a harmadik, hogy erősíti a hústestemet, a régi bűnös természetemet, az egómat. Jó, és záró gondolatként Luther idézetével szeretném befejezni. Luther Márton. Isten a semmiből teremtett, tehát amíg egy ember semmivé nem lesz önmaga előtt, Isten semmivé sem tudja tenni. Isten a semmiből teremtett. Tehát amíg egy ember semmivé nem lesz önmaga előtt, Isten semmivé sem tudja tenni. Amivel kezdtem az órát, ez a befejezés is. Az életünk nehézségei nem arról szólnak, hogy tökéletesítsük magunkat, hanem arról, hogy megtanuljunk semmivé lenni önmagunkban. Nagyon gyengévé, nagyon függővé, nagyon kiszolgáltatottá. És ebben a pillanatban, ahogy belekapaszkodunk Istenbe, rettentő erőssé válunk. Az a vigasztalás, amely elegendő minden nyomorúság elhordozására, azonnal a miénk, Isten szeretete, amely valódi és végtelen, azonnal a tiéd, és azonnal egy beteljesült emberré válsz bármilyen körülmény között. Nem olyanná, aki nem jajgat, ha megvágják, hanem olyanná, aki miközben jajgat, nem törik össze, nem semmisül meg, hanem egy teljes emberként élhet. Ezt a mai világ megveti, ezt a fajta bölcsességet. A mai világ teljes megoldást akar. Megszabadítlak a problémától. És igen, azt gondolom, hogy Isten megszabadít minket a problémáinktól, de ennél többet akar tenni. Nem akar bezárni minket a problémamentes pici kis világunkba, ahol semmit se szabad, ami problémává válik, hanem ehelyett inkább kegyelmet ad, amely bármin keresztül visz, hogy igazán szabad lehess. Hallottátok ezt? Ez nagyon fontos. Az az ember, aki csak akkor lehet szabad, ha minden rendben van, a rendes kis világának a rabságában él, és sehova nem mehet, ahol valami eltér attól, ami neki tökéletesnek tűnik. A Isten szeretetével és vigasztalásával élő ember viszont bármit megtehet. És valóban szabad. Amen. Amen. Szünet után folytatjuk. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg az óra hátralevő részét, eleveníts meg minket, adj összpontosítást, és taníts meg minket kommunikálni. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Úgyhogy kommunikáció a következő témánk. Jó, kezdjük az alapokkal. Isten, ezt talán eddig is tudtuk, úgy teremtette meg az embert, hogy az ember képes legyen a gondolatait, az érzéseit, a kívánságait, a kéréseit közvetíteni egy másik ember felé. Hogy képes kifejezni magát egy másik személy felé. Továbbá képes legyen a kapott vagy közvetített üzenetek fogadására, dekódolására és értelmezésére. Kommunikáció. Valójában az élet egyik, sőt, talán, nem tudom, lehet ezt így mondani, de az egyik legfontosabb kategóriája. Kommunikáció nélkül nincs semmi. Kommunikáció nélkül nincs kapcsolat. Kommunikáció nélkül bizonyos értelemben a világ mindenség sincs, hisz minden, ami van, azért van, mert Isten szólt, és lett. Isten átadta a gondolatait az anyagnak, ha lehet így mondani, és anyagban fejezte ki azt, amit akart. Igaz? Ez a teremtés. Ámulatos. A kommunikáció szó latin eredetű, a communitas, közösség, közlékenységet jelent, és a kommunikáció közzétételt gondolatok közlését. Tehát a kommunikáció mindenféleképpen kapcsolatról szól, közösségről és közlésről. A kívánt üzenetet átadom. És a 19. Zsoltár egy jó példa az isteni kommunikációra. Második vers. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. A nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Milyen érdekes ez, hogy a teremtés beszél Istenről. A teremtés dicséri Istent. Van egy kommunikáció Isten általános kijelentésében. Az egy valódi kijelentés, egy valódi üzenet átadás. Nem mond sokat, azt mondja, hogy van egy Isten, aki legalább az és annyi, amennyi az ő alkotása, vagy több, ugye? 1 Korintus 14:7. Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár citera, nem adnak megkülönböztethető hangokat, mi módon ismerjük meg, amit fuvoláznak vagy citeráznak? Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harcra? Azonképpen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, amit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. 1 Korintus 14, 7-től 9-iget olvastuk. Rendben. Tehát, ahogy az előbb említettem, Isten az első kommunikátor. Igazából ő a kommunikáció forrása. Isten szólt és lett. Egy Mózes egyben a teremtés igazából egy kommunikáció. azon gondolkozom, hogy hányan ismeritek a kommunikáció alapvető képletét? Igen, igen. Mindegy, mindjárt felrajzolom. De ezt még nézzük meg előbb. Oké. Isten, mint a kommunikáció forrása, egy más módon is fontos. Hányan ismeritek ezt a mondást, hogy nincs új a nap alatt? Minden, ami van, régen megvolt, és minden megvan már most, ami majd lesz. Nincs új a nap alatt. Minden valójában Istentől ered. Igazi kreativitás, ha úgy vesszük, nem létezik, mert Istenben megvolt már minden az örökkévaló múltban. Ismerte az összes gondolatunkat, az összes kreativitásunkat, minden ő benne áll fönt, tőle általa is érte van. Isten a forrása mindennek. Úgyhogy ha így vesszük, tehát mondjuk például én most itt tanítom ezt az órát, és egy csomó mindent mondok, ami olyan frappánsnak tűnik adott esetben, ami jól kiegészít egy gondolatot, és esetleg azon tűnődsz, hogy hát milyen ügyes a Sanyi. Ugye? Biztos ezen tűnődsz, tehát, hogy milyen ügyes. És mindeközben nincs egyetlen egy olyan gondolatom sem, szavam sem, amit nem hallottam volna már valahol, valamikor, valakitől. Sőt, nincs egyetlen egy olyan gondolatom, szavam, amit ne most hallanék, ha úgy vesszük, Istentől. Úgyhogy a kommunikáció forrása Isten, tényleg ő az. Ő az, aki szól, ő az, akire én figyelek, akit hallgatok, akit megértek, akinek az üzenetét elfogadom, a magamévá teszem, és akinek aztán az üzenetéből én is kommunikálok. Ez nagyon fontos. A modern embernek van egy elképzelése az eredetiségről. Van egy elképzelése, egyfajta büszkesége az eredetiséggel, a függetlenséggel. Hányan ismeritek ezt az érzést? Én nem fogom itt másnak az okosságait mondogatni, mert én a saját okosságomat fogom mondogatni. Éreztétek ezt már valaha? Voltatok már így vele? Hogy én egy egyedi, egy eredeti vagyok, én önmagamból, és minden, ami máshonnan jön, azt én eleve fúj, majd amit én budjantok ki onnan, azt fogom majd. És ez alapvetően helytelen. Tehát az igazi bölcsesség, az igazi gazdagság az abban van, amikor én egy nagyon jó hallgató vagyok, egy nagyon jó elfogadó, és nagyon jók a szűrőim, ugye? Tehát nem akármit fogadok el, a megfelelő dolgot nagyon elfogadom, és ami pedig nem, azt szépen kint tartom. Úgyhogy Isten szól, és az ő célja, amikor kommunikál, az, hogy az ember megértse az üzenetét. Tehát amikor Isten szól, akkor nem úgy szól, hogy te azt ne értsd meg. A kommunikációnak ez a célja, a gondolatok közlése, nem csak a szélbe kiáltása. Majd amikor megnézzük a kommunikáció általános képletét, fogjátok látni. A kommunikáció az üzenetnek nem csak a küldése, hanem egy céllal való küldése, hogy az elérje azt a célt, és hatást gyakoroljon. Isten is egy céllal kommunikál, és ez az, hogy mi megértsük, hogy aztán amit megértettünk, az igazság az bennünk lakjon, gazdagon áthasson minket, és aztán mi magunk is kommunikáljuk azt az üzenetet, amit tőle kaptunk mások felé. Rendben. Akkor lássunk egy definíciót a kommunikációra. Kommunikáció az a folyamat, amely által az egyének információt adnak és kapnak. Itt vagy van, de az nem helyes. És, mindig és van, és kapnak. adnak és kapnak. Jó, az információ, szintén latin eredetű szó, az informare, lényeget adni valaminek, ezt jelenti. Az információ lényeget ad valaminek. A mai definíció szerint tájékozódás, értesülés, hír, felvilágosítás, tudakozódás. Oké. Fogunk picit később beszélni a helyes kommunikációról. Hogyan tudunk hatékonyabban kommunikálni. Nem kizárólag elvisíkon akarunk beszélni erről, hanem konkrét gyakorlati hasznot is akarunk húzni ebből a témából. Viszont kikívánkozik belőlem, hogy egy picit előrevetítsek. Az információ latin definíciója, az eredeti, a lényeget adni valaminek nagyon sokkal pontosabb. A mai ember, mert önző, kommunikáció alatt sokszor csak közlést ért. Beszélgessünk, az nagyjából annyit jelent, hogy egy jó lehetőséget kapok arra, hogy végre elmondjam, amit akarok. És sokszor, ha elmondok, el is mondok valamit, nem azzal a céllal mondom, hogy a másik azt tényleg megértse. Mert ha ez lenne az igazi célom, hogy valaminek lényeget adhassak, hogy valami mély kapcsolatot hozzak létre, egy mély megértést, akkor sokkal körültekintőbb lennék a közlésemmel is, illetve az egész kommunikációs helyzettel. A mai ember az önzésénél fogva még arról a kommunikációról, arról a kapcsolatról is lemarad, ami egy egészséges emberi kommunikációból kialakulhat. Francis Schaeffer mondta azt, hogy a mai ember magányban él. Mert Isten nélkül sosem képes a másikat olyan mélyen megérinteni, amilyen mélyen kellene ahhoz, hogy igazi kapcsolatba kerülhessen vele. Nem tudlak megismerni, és te se tudsz megismerni engem. Nem tudok belemenni a fejedbe, a lelkedbe, nem tudom átélni az érzéseidet, csak egy gyenge, más az, ami az eredetinek az, amit én meg tudok érinteni. Hogyan ismerheti meg két ember igazán egymást? Úgy, hogy Istent ismerik. És Isten az, aki ott van a másik emberben is. Isten az, aki olyan mélyen ki tudja jelenteni azt a másik embert, hogy igazán ismerem. Nem csak azt, hogy ő mind ment keresztül, hogy mind ment, tudod, hogy az ő élete hogy alakult, hanem hogy micsoda és kicsoda ő egyáltalán. Isten nélkül nem tudom. Isten nélkül a másik ember csak egy homo sapiens, tudod? És nem tudom, mi az. Istent ismerve tudom, hogy ő kicsoda. Valaki, aki olyan, mint Isten. Valaki, aki ugyanúgy fontos Istennek, mint én. Igazi közösség jöhet létre. Úgy, hogy nem ketten, hanem hárman vagyunk. De a másik vesztesség, ami a világi embert éri, az, hogy a kommunikációjában önző. És elfelejt odafigyelni, elfelejt igazán közölni, és igazán meghallgatni. Fogunk erről beszélni. Megnézzük a kommunikáció csatornáit. De mielőtt ezt megtennénk, tényleg hadd rajzoljam fel a kommunikáció általános képletét. Köszönöm szépen. Jó, az... Látja ezt mindenki? Jó. Jó, ez az adó. Ez vagy mondjuk te. És te információt adsz a másiknak. Ő veszi az információt, és te a saját, van egy gondolatod, van egy érzésed, van valami, amit közölni akarsz. Azt a lényeget, amit közölni akarsz, a saját tapasztalatod, tudásod, előfeltevéseid alapján kódolod. Szavakba öntöd, képeket alkalmazol, valami, hogy egy jelrendszerbe foglalod, ugye? Fogunk mindjárt beszélni róla, hogy milyen csatornái, milyen üzenetvívői vannak a kommunikációnak. És ezt átadod. A másik ember veszi ezt az adást, és a saját tapasztalatai, előfeltevései és hozzáállása szerint dekódolja az üzenetet. Itt már elképzelhető egy félreértés, ugye? Tehát más előfeltevésekkel, más tapasztalatokkal halljuk ugyanazokat a szavakat, és így mást jelenthetnek nekünk. Tehát én emlékszem, egyszer mondtam egy szót a feleségemnek, ami nekem semmit nem jelentett, neki meg rengeteget, és nagy félreértés lett belőle. Soha ne használj ilyen szavakat, vigyázz! Jó? Na most, amikor te küldesz egy üzenetet, akkor az illető azonnal küld egy visszajelzést. És ez a visszajelzés sokszor nem tudatos, ez nem a válasz a te általad küldött üzenetet, csak egy azonnali reakció. Tehát én például itt beszélek, és ti figyeltek. Van, aki bólogat közületek, van, aki elkerekíti a szemét néha, van, aki nem, van, aki tudod, kicsit zavarja a zaj. Jobban szeretné, hogyha halkabban beszélnék, mert... Jó, tehát ezek mind visszajelzéseket, amiket én még az üzenet átadása közben azonnal veszek. Jó? Az illető dekodolja az üzenetet, értelmezi, és aztán ő válik adóvá, és küld nekem, illetve neked egy üzenetet, megint itt van a kódolás-dekódolás harci feladata, és megint te is küldesz egy azonnali reakciót, visszajelzést arról. Most ennek a kommunikációnak vannak csatornái, különböző csatornák. Jó? És egy másik fontos dolog, ami mindig jelen van a kommunikáció során, az a zaj. Mindig van zaj. És ez a zaj lehet külső fizikai zaj, lehet belső lelki zaj. Ugye miközben tartjuk az órát, ugye tudatotok perifériáján halljátok, hogy a másik teremben is zajlik az óra, ott mondanak valamit, valaki mocorog a háttérben, zizeg a tolla, vakarózik, csoki megy előre, csoki megy hátra. Történnek a dolgok, ezek mind zajként hatnak. Ugyanakkor lehet, hogy foglalkoztat valami, nagy örömed volt, és a gondolataid újra meg újra visszatérnek az örömed forrásához, és miközben zajlik az óra, azon ábrándozol, ami örömet okozott neked. Ez egy belső zaj, egy lelki zaj. Ugyanígy zajként működnek a pszichológiai szűrők is. Ez a retikulális aktiváló rendszerünkkel kapcsolatos. Egy olyan szűrőrendszer, amely megszűri a bejövő információt. És a nem kívánatos, a megadott alapelvekkel össze nem egyeztethető üzenetet kiszűri. Jó. Lássuk a kommunikáció csatornáit. A teljesség igénye nélkül néhány. Nyilván az első a beszéd, aztán az írás, a kifejezések, gesztusok, hangsúlyozás. testbeszéd. Művészet valamilyen szinten. Festmények, versek. Mi van még? Milyen csatorna jut még eszetekbe? Hogy? Telepátia. Hát az elvileg ez, ugye? Tehát azt hiszem ezt hívjuk intuíciónak, amikor közvetlenül veszünk egy gondolatot. Isten így beszél velünk, ugye? Egyszerűen ott van a megértése valaminek. Tudom. Honnan tudom? Isten mondta. De hol, mikor mondta? Nem mondta. De mondta. Itt látom, tudom. Néha egy üzenetet így látok. Mint tudom, egy üzenetet el kell prédikálni, kicsoszogsz a pulpitushoz, van pont 3 gondolatod az egészről, 2 vers le van írva, egyikről se tudod, melyik az. És elkezdesz beszélni, és egyszer csak így, és látod az üzenetet. Csak el kell olvasni. És ez intuíció, isteni közlés. Okay. A lényeg az, hogy nem csak szavakkal kommunikálunk. Okay? Tehát nem csak a szavak hordoznak üzenetet, hanem ennél jóval több. Az alaptanítás és az alap megértés itt az, hogy a verbális, azaz a szavakkal történő kommunikáción kívül létezik egy nonverbális kommunikáció, amit metakommunikációnak is hívunk. És ezeknek a hangsúlya, illetve az üzenet átadásában betöltött szerepe, jelentősége a következőképpen alakul. Ezek a számok, ezek egy olyan különleges kommunikációs helyzetre vonatkoznak, mint mondjuk egy tárgyalás, egy tanácsadói beszélgetés, tehát egy nagyon komoly, tétremenő beszélgetés. Jó, tehát a szavak az üzenetnek a 7%-át adják át. Tehát a súlyukat és mennyiségüket tekintve az üzenet 7%-a megy szavakkal. A hangsúly, hanghordozás 38%-ot, miért írok 78-at? 38%-ot, és a testbeszéd, a mimika, a gesztusok, tehát ez egybe, tehát mondjuk, mit tudom én, hívjuk testbeszédnek, 55%-ot. Valaki tud számolni. Miközben az utóbbi kettőnek a tekintélye is nagyobb. Tehát miközben én azt mondom a számmal, hogy nem hazudok, de közben nem nézek a szemedbe, és az orromat piszkálom. Nem hazudok. Melyik nyom nagyobb súllyal alatba? A szavaim, a hanghordozásom, vagy a testbeszédem? Hiába mondják a szavaim azt, hogy nem hazudok, leri rólam, hogy hazudok. Valami gáz van, bizonytalanság van, valami nem stimmel. És amikor értékeled, amit láttál, akkor arra az eredményre fogsz jutni, hogy itt valami gáz van. Nem egyenes. Pedig a szavaim tök jól hangoztak. Azt mondták, hogy nem hazudok. De ahogy mondtam, és amit közben a lényem mondott, az mást mondott, és az hangosabban beszélt. Úgyhogy amikor kommunikálsz, akkor sokkal többet mondasz azzal, ahogy mondod, és azzal, aki vagy, mint a szavaiddal. Ez, amit most próbálok megmagyarázni a fiamnak, a Daninak, ahogy beszél az anyjával, és sose érti, hogy miért, mitől keveredett ekkora bajba. Tehát ő csak mond valamit, és a következő pillanatban az életéért menekül. Kicsit egyszerűsítve. Mondom, Dani, figyelj! Ahogy mondtad, attól kinyílik az embernek a zsebében a bicska. Örülj, hogy túlélted. Meg kell tanulnod nem csak a helyes dolgot mondani, de hanem helyesen mondani, a megfelelő hangsúllyal. Tudod? Tehát nem mondtad te, hogy bunkó vagy, csak éreztetted. És azt nagyon, tudod, nem hülyéztél le, a szavaiddal nem, de azon kívül mindennel. Úgyhogy, oké, tehát mondjuk azt, hogy törődni akarsz valakivel, de türelmetlen vagy, oké, nincs időd most szórakozni ezzel. És mondod a segítő három mondatodat. De türelmetlenül mondod, és lekezelően mondod. Segítettél? Nem, olajat öntöttél a tűzre. Az igazi kommunikáció, amikor tényleg azt mondod, nem, mindig azt mondod, amit gondolsz. Oké, tehát amikor építő lesz az, amit mondasz, az akkor működik, ha építő az is, amit gondolsz, érzel, ami a szívedben van. Mert ha bár a szavaidat lehet, hogy meg tudod fontolni, a hangsúlyodat és a testbeszédedet, a mimikádat, a gesztusaidat nagyon nehéz manipulálni. Azok igazából elmondják a frankót. Elmondják azt, ami ott belül van. És ez az, amit a másik olvasni fog. Ha csak közömbös vagy, tudod? Igazából nem érdekelsz, ne haragudj. Hát, itt állunk és mondod, na jó, meghallgatom, meg aztán mondok ami okosat is, de igazából baromira nem érdekel. Oké, ez átjön. Ez átjön. És tényleg nem érdekel, ne haragudj. Már rég otthon kéne lennem. Úgyhogy ahhoz, hogy igazán tudjak kommunikálni, ahhoz a keresztnél kell élnem. Mert addig, amíg a saját életemet élem önmagamért, önmagam szerint, addig nem tudok. Addig nem tudok. Addig nem tudok. Addig minden, ami jön belőlem, arról szól, ami van. Figyelj, ez az én világom, az én életem. És neked csak annyi szereped van benne, amennyire meghallgatsz engem, és hozzáraksz ahhoz, amit akarok. Amúgy nincs benne helyed. És ez egy nagyon magányos világ. Ebben él szinte mindenki. Tudtátok, hogy ebben él szinte mindenki? Ahol viszont képes vagy meghalni magadnak, és szeretni a másikat, nem úgy, hogy ugyuli-bugyuli jó érzéseket tudod, okozol nekem, te is nekem, én is neked, tök jó, szeretjük egymást. Nem, hanem amikor a másik érdekeit a sajátod elé helyezed. És nem csak kényszerből, hanem egy mély szívből jövő értékítéletből. Oké? Isten a legfontosabb. És Isten törődik velem. Én rendben vagyok. Én rendben vagyok. Én szabad vagyok. Én rendben vagyok. Isten törődik velem. De ő most egy nagy lehetőség. Ő ez az ember előttem a világtörténelem legnagyobb lehetősége. Ez az ember itt előttem a világtörténelem egyetlen lehetősége a számomra. Isten egyik eljövendő uralkodója, a lánya, a fia itt van előttem, és én, nyomorult ember, meghallgathatom, szólhatok hozzá. A világtörténelem legnagyobb lehetősége van most előttem. Micsoda érték, micsoda pillanat. És akkor kommunikálsz. És akkor van odafigyelés, van megértés, akkor, ahogy hallod Istentől, hogy mi történik, hogy ki az a másik, Tudod, ahogy a helyére kerülnek a dolgok, ez tükröződik rajtad, ez jön belőled, és működik. De ez a kereszt nélkül nem történik meg, mert ne ragd már, hogy valami késő van, mennem kéne. Hát, csak nem tényleg el fogod mondani, hát el fogja mondani, elkezdte. Hát mondja. Értem. Mennyi időnk van még? Lejárt, vége van, mi? Már menni kéne haza. Szerintem, igen, tehát én azt gondolom, hogy szavak nélkül is nagyon sokat lehet mondani. Igaz? Szerintem részben igaza volt, abban nincs igaza, hogy nincs szükség a szavakra. A szavak csodát tesznek, tudod? Tehát amikor minden összeáll, tudod? Amikor érzed, látod, átéled, és szavakban is kifejeződik, az csodálatos, akkor a dolog körbeér. Én azt hiszem, hogy az nagyon jó. Ugye? Tehát egyik sem nélkülözi. Attól, hogy a szavak csak 7%, attól nem fölöslegesek, mert amikor viszont összhang van, akkor a szavak egy csodálatos koronaként ülnek meg a kommunikáción, ugye? Ezt milyen szépen mondtam. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldjon meg benneteket. Jó éjszakát!